Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 164. dicséret első versét énekeljük. A 164. dicséret így kezdődik: Kegyes Jézus.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Jön fel kívánságunk, ídvesség tanulására, hogy a Földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodjunk.
Énekeljük tovább az 512. dicséret első három versét. Az 512. dicséret így kezdődik: Szólj, szólj hozzám!
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi Júdát. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. Lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Elrendelt utamat, minden parancsodat. Egy vágyat adj nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, szent igazságodat. Csúj tudós sehol, ki megtanít utadra. A bűcs nem fejti meg növényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek Atya. Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen a mai estén is hozzád jöhetünk megtapasztalni, hogy valóban jó vagy, és valóban boldog, aki hozzád menekül. Hiszen mindaz, amit az ígében te kijelentettél, az igaz. És Uram, segíts, hogy ezt igyekezzünk megtapasztalni, hogy ne csak a gondolatuk talaján bízzunk benned, hanem az életünk gyakorlati részében is. Hogy amikor szembe találkozunk problémákkal, amikor gondok, bajok jönnek elénk, nem várt élethelyzetek, akkor is bízzunk abban, hogy te jó vagy, hogy neked van hatalmad arra, hogy megőrizz minket, van hatalmad arra ma is, hogy ha kell, ketté válaszd a Vöröstengert néped előtt, van hatalmad arra, hogy táplálj, vízzel ellás a pusztai vándorlás során is, hisz te ugyanaz az Isten vagy, aki ezredévekkel ezelőtt cselekedtél, ki annyiszor megmutattad, hogy milyen hatalmat bírsz, és Urunk, megmutattad az ember iránt való szeretetedet, amikor elhagytad a menny dicsőségét, emberré lettél, hogy megments minket, hogy kiragadja kárhozatból, ó Urunk, jöjj közel hozzánk, ébresz fel minket a lelki alvásból, halálból, hogy ne csak a külső élet dolgai foglaljanak le minket, meg töltsenek be érdeklődéssel, hanem a lelkünk, a lényünk dolgai is. Hadd lássuk meg, hogy nélküled elveszünk. Nem segít rajtunk az, amit elértünk ebben a földi életben. Adj nekünk vágyat téged megismerni. Add a szívünkbe, hogy ott legyen, hogy igen, tudni akarom, ki ez az Isten. Tudni akarom, mi a terve az életemmel, és ezért keresek, kutatok, vágyakozom. Tedd szomjassá, éhessé a szívünket. Ne engedd, hogy sátán elaltasson, hogy elkapja az igének magját. Ne engedd, hogy ennek a világnak a dolgai elvegyék a már elinduló új élettől a levegőt, a fényt, a táplálékot. Urunk, kérünk, így jöjj, és szent lelked által áld meg az ígét. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. A zsidókhoz írott levél 3. fejezetéből, mégpedig a 7. verstől a fejezet végéig, vagyis a 19. versig bezárólag. A zsidókhoz írott levél 3. fejezetének 7. versétől így van megírva Isten igéje. Azért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján, a pusztában. Ahol a ti atyáitok azzal kísértettek meg, hogy próbára tettek engem, bár látták tetteimet 40 éven át. Azért megharagudtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, mindig tévelyegnek szívükben, mert nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Vigyázzatok, testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn csalárdsága által, mert részeseivel vélettünk Krisztusnak, azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig erősen megőrizzük. E mondás szerint, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból, és kikre haragudott meg 40 esztendeig? Nem de azokra, akik vétkeztek, akiknek teste elhullott a pusztában, és kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, ha nem az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Ahogy már eddig is láttuk, a Szentíró erőteljesen az Úr Jézusra irányítja a gyülekezet, a gyülekezetek figyelmét, hiszen Jézus Istennek az utolsó szava. Igen, Isten Jézusban szól az emberhez. Nincs más forrás, amin keresztül őt meghallanánk. Ha valaki azt mondja, hogy máshol is meghallhatjuk az Istennek a szavát, mint Jézus, vagy az ő igéje, akkor az félrevezet bennünket. Isten utoljára Jézusban szólt az emberiséghez, és ez a szó bele van sűrítve a Bibliába, az írott ígébe. Jézus a testélet ige, a testélet isteni szó, és miután visszament az atyához feltámadása által, itt hagyta az írott igét. És az írott igén keresztül szól hozzánk Isten. És nagyon fontos, hogy ezt a szót komolyan vegyük. Ahogy a múltkor beszéltük, igenis Isten szól. Csak az a kérdés, hogy mi figyelünk-e rá, meghalljuk-e, és hogyha halljuk, komolyan vesszük-e, amit mond nekünk. És azután is, hogy Jézus visszament az atyához, Isten szól. Nem hagyott minket magunkra, hiszen az Úr Jézus halála, feltámadás előtt azt mondta a tanítványoknak, hogy ő elmegy, de majd elküldi maga helyett a pártfogót, a vigasztalót, a Szentlélek Úristent. És a Szentlélek Isten lesz itt, aki Jézus után pásztorolja, kalauzolja a tanítványokat. Ha Szentlélek Isten nem jött volna el a világba, akkor a Jézusban hívők egyedül lennének. Akkor nem volna támogatónk, nem volna erőforrásunk, nem volna, aki utat mutatna, nem volna az, aki megértetné velünk az igét. Itt is azt mondja a Szentíró, azért, amint a Szentlélek mondja. Tehát aki írja a zsidókhoz írott levelet, már több évtizeddel az Úr Jézus halála és feltámadása után veti ezeket a sorokat papírra, és már sok mindent megtapasztalt a gyülekezet, és a levél író is tapasztalja, hogy a Szentlélek jelen van, hogy a Szentlélek szól. Tehát ez nagyon fontos, hogy a Szentlélek Isten beszél, szól. Ma is. És a Szentlélek mindig Isten üzenetét mondja el a számunkra. Sőt, ahogy látjuk, itt nagyon sokszor, sőt a legtöbbször, egy-egy leírt ígét elevenít meg, tesz aktuálissá. Itt is a Szentíró ószövetségi idézetet használ. Meg ószövetségi történetet példaként. Tehát a Szentlélek Isten mindig összhangban van Istennel, összhangban van az égével. Tehát a Szentlélek nem mond olyan dolgokat, amit nem tudunk lekövetni az írásból, a Szentírásból. És ez nagyon lényeges, mert sokszor mondják ma, hogy külön kijelentést kapnak a Szentlélektől, de ha az nem egyezik azzal, ami benne van az ígében, el kell utasítani. Mert a Szentlélek nem mond mást, amit az Atya, nem mond mást, amit a Fiú, hanem azt erősíti meg, azt teszi világossá számunkra. Tehát mondhatnám így, hogy a Szentlélek Isten az igével, a Bibliával dolgozik. Azon keresztül szól hozzánk, és tanít meg bennünket Isten dolgaira. Mire hívja fel most a Szentlélek a figyelmünket? Mit akar a szívünkre helyezni? Azt mondja, ma, ha az ő szavát halljátok. Tehát a Szentlélek által az Isten szól. Mindig szól. És különösképpen mikor szól? Amikor igét hallgatunk, vagy olvassuk a Bibliát. Akkor szól. És mit mond? Ma, ha az ő szavát halljátok. Tehát ma, ha kezedbe vetted reggel a Bibliát, akkor hallottad a szavát. Így veszem kezembe. Azzal az áhítattal, alázattal, hogy kézbe veszem, és az én Istenem szól hozzám. De hogyha egy szerettünk levele a kezünkbe akad, amit régen írt, akár olyannak, aki már nincs köztünk, hát tudjuk, hogy ő írta, és azt úgy vesszük kézbe, és olvassuk, hogy apánk, anyánk, férjünk, feleségünk, gyerekünk, hozzátartozónk írta, és évek meg évtizedek múlva is odafigyelünk rá, komolyan vesszük, és vajon így vesszük kézbe a Szentírást, mert így kellene mindig, hogy igen, most szól hozzám az én Uram, és hogyha szól, azt meg is fogja velem értetni. Akkor valami üzenetet akar nekem mondani. És mit mond tovább a Szentlélek Isten? Hogy ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Vagyis arról beszél nekünk, hogy rajtunk múlik, hogy megértjük-e az Isten üzenetét. Az Isten szól, tehát nincs probléma. Viszont van része ebbe az én életemnek, az én szívemnek, a hozzáállásomnak. Azért helyezi ide elénk, hogy ne keményítsétek meg a szívetek. Meg tudom keményíteni, hogy az Isten szól, de nem jut el a szívemig, a lényemig, mert bezártam előtte. Vagy annyira lefoglal ez a világ, hogy nem is hallom. Ugye meg szokott történni, hogy valamiben nagyon belemélyedünk, valakinek olyan a munkája, nagyon szereti, elmélyed benne, szólnak hozzá, nem hallja, nem jut el hozzá. Vagy valaki belemélyed egy filmbe, egy könyvbe, vagy ül ugye a parton a horgászbottal a kezébe, és nem hallja, ha valaki szól hozzá. Tehát egyszerűen ez rajtunk múlik, bezárulhat a szívünk az ige előtt, hogy annyira leköt valami, hogy egyszerűen nem veszem észre, hogy szól. Elolvasom én az igét, de már lehet, hogy nem ott jár az eszem. Már sorolom azokat a programokat, feladatokat, amiket ma el kell végezni. És igaz, elolvastam, de úgy indulok el, hogy mire kiérek a kapun, talán már semmire sem emlékszem. Így is bezárulhat a szívünk az Isten üzenet előtt. Ő szól, de lezárul a szívem. Ugye ne keményítsétek meg. Tulajdonképpen ismerős kifejezés van ugye az eredeti szövegben, szklerózis. Szklerózis. Hogy ne keményítsétek meg a szíveteket, ez a kifejezés adja ezt vissza, vagyis arra utal a Szentíró, hogy ne engedjük, hogy elmeszesedjen a szívünk, meg a gondolkodásunk. Hogy már mindent meghallunk, mindent be tudunk fogadni, csak azt nem, amit az élő Isten mond nekünk. Mindenre van antennánk, mondhatnám így is, csak éppen az Isten igéjére, szavára nincs. Tehát ez lényeges dolog. És ugye duplán elmondja ezt az ígét a Szentíró ebbe a szakaszba, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, meg mind a kétszer Izraelnek a pusztai vándorlás idején bemutatott magatartására utal. Tehát azért ismétli, mert ez bizony nagyon veszélyeztet bennünket, és a megkeményítésben, a szívünk megkeményítésében az is kifejeződik, hogy ellen lehet állni. Hogy ellenállok az igének. Lehet, hogy értem, hallom, hogy mit mond az Isten, de egyszerűen nem engedelmeskedem. Én nem akarom megtenni. Hogy ott van a szívemben, hogy mondhat az Isten, amit akar, én akkor sem teszem meg. Hanem megyek a saját elképzelésem szerint. Azt fogom megcselekedni, amit én már előre elterveztem. És a megkeményedés pontosan emiatt következik be, ugye, hogyha sokszor elutasítom, amit Isten mond, érzéketlenné válik rá a szívem. Megkemény, bezárul, már szólhat, már nem fogom hallani. Tehát ez veszélyes dolog. Hogyha sokszor elutasítom, sokszor engedetlen vagyok, bezárulhat, megkeményedhet a szívem, és már utána nem fogom hallani. Nem fogom hallani. Tehát ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján. Tehát én tehetek az ellen, hogy ne keményedjen meg a szívem. Én tehetek ellene. Úgy, hogy olvasom, úgy, hogy engedelmeskedem, vagy mondhatnánk úgy is, hogy nem engedem, hogy a gonosz elrabolja az ígét. Ugye, Sátán is itt van. Ugye, beült ide, itt van valamelyik széken, figyel, és azon dolgozik, hogy jó van, hát ha már ez a sebők idejött, azt itt beszél, mit csináljak? Ez a dolga. 6 óra ide fog állni. Lehet, hogy lesz itt egy-két ember, azt se tudom megakadályozni. De megakadályozom, hogy az ige eljusson a szívükbe. Ugye, hogy mondja Jézus? Hogy kimegy a magvető, hinti a magot, és az a mag hullik sokfelé. Útfélre, tehát olyan részre, ugye, amit letapostak. Ugye régen is volt olyan, hogy egy szántóföldön gyalogutat tapostak, vagy akár szekérrel törtek utat, hogy minél közelebb eljuthassanak a földjeikhez, vagy a szomszédos tanyákra. Ugye letaposták az utat, és amikor a magvető hinti a magot, arra az útfélre is rászóródott a mag. De mivel kemény volt a talaj, nem tudta befogadni, jöttek a madarak, és nagyon könnyen felszedték. Tehát itt az a kérdés, hogy milyen a szívem? Hogy állok az Isten igéjéhez? Hogy befogadom, figyelek, magamba zárom, vagy esetleg csak ott marad a felszínen, és jön a Sátán azonnal, el is viszi, hogy úgy menjek el, mint ha nem is igét hallgattam volna. Mint ha bárhol is lehettem volna, ez alatt a néhány perc alatt, mert ha valaki esetleg megkérdezi, hogy hol voltunk, csak annyit tudok mondani, hogy Isten tiszteleten, de ha megkérdezi, hát mit is hallottál? Tényleg szól az az Isten? És mit mondott neked? És ki az az Isten? Na akkor derül ki, hogy mi jut el a szívünkig. Ugye? Mert hogyha ugye, valakivel elkezdünk beszélgetni, azért egy idő után kapunk egymásról információt. Aztán valaki majd megkérdezi, hogy kivel beszélgettél, miről beszélgettetek, azért el tudjuk mondani. Hát nagy baj lenne, nem? Nagy baj lenne, ha valakivel beszélgetek egy fél órát, és utána nem tudom megmondani, hogy miről beszéltünk. Az nagy baj lenne. Az azt jelenteni, hogy valami baj van velem. Nem tudom megjegyezni, megérteni, hogy mit is mondott az a másik. És szabad végig gondolni, hogy mit tudok én elmondani. El tudom mondani, hogy mit ismertem meg az Istenből. Tudom kicsoda. Vagy éppen most mit is üzent nekem. Tehát azért én tudok tenni, hogy ne legyen kemény a talaj, ne ragadja el az ördög, ellen lehet neki állni. Ugye, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, alatti atyáitok azzal kísértettek meg, hogy próbára tettek engem, bár látták tetteimet 40 éven át. És ha most ezt újra elkezdjük olvasni, a 7. verstől, azért, amint a Szentlélek mondja, maha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, de maga Isten beszél. Maga Isten beszél ezeken a sorokon keresztül, és elmondja a gyülekezetnek, hogy a ti atyáitok megkísértettek, próbára tettek. Próbára tettek. Van olyan biblia, angol nyelvű biblia, ami a teszt szóval adja vissza. Ez, hogy próbára tettek. Tehát, hogy tesztelik az Istent. Tesztelik ezek az emberek, akik kijöttek, akiket az Isten kihozott Egyiptomból, tesztelik, próbára teszik az Istent, mondhatnánk, hogy a türelmét teszik próbára. Mit mond, bár látták tetteimet 40 éven át. Mi volt ez a tesztelés? Ugye Isten hatalmas csodákat tett értük. Már eleve a szabadítás úgy ment végbe, hogy Isten óriási jeleket tett Egyiptomba. Olyanokat, amik egyértelművé tették a Fáraó előtt is, az egyiptomiak előtt is, de a zsidóság előtt is, hogy az az élő Isten, aki Mózes által bejelentkezett Izraelért, az valóban élő Isten, valóban hatalmas Isten, nagyobb, mint a Fáraó. Ugye először csak nevetett a Fáraó, ugyan már mit akartok, rabszolganép Istene milyen lehet? És amikor Mózes ledobta a botját, és kígyóvá lett, lazán azt mondta a fáraó, varázslók, azok is ledobták a botjukat. Azok is kígyók lettek. De mi történt? Mózes kígyója fölfalta a varázslók kígyóit. Tehát már itt jelentkezett az, hogy lehet, hogy valamibe tudjuk utánozni az Istent. De azért, amivel mi utánozni próbáljuk, az nem érsz el azzal, amit az Isten tesz. És aztán később is még volt egy-két dolog, amit leutánoztak, de nem tudták megakadályozni. Tehát a varázslóknak a hatalma véget ért ott, hogy nem tudták megakadályozni azokat a jeleket, csodákat, csapásokat. Másrészt nem tudták megszüntetni. Ugye amikor ellepték őket, a békák, a szúnyogok, aztán jöttek a súlyos, ragályos, fertőző betegségek, nem tudták megakadályozni, se visszafordítani. Csak amikor a fáraó azt mondta, hogy Mózes, menj az Istenedhez, és kérd meg, hogy állítsa már le, és Mózes imádkozott, megkérte Isten, na akkor szűntek meg a csapások. És ugye majd a 10. után engedi el a népet. Tehát ez mind jelzés volt Izraelnek, és nézzétek, bízzatok, ilyen Istenünk van, aki kihozott annak a fáraónak a kezéből, kiről nem is gondoltátok, hogy ki lehet szabadulni. Aztán ott állnak a Vöröstengerrel szembe, hátuk mögött meg a egyiptomi hadsereg. Úgy gondolták, itt a vége. Átvertek minket. Hallgattunk Mózesre, elhagytuk Egyiptomot, neki vezet a Vöröstengernek, utánunk jött a fáraó, se előre, se hátra, csapda. Hát minek hallgattunk rá? Az ember mindig ilyen. Mindig ilyenek vagyunk, ha jön elénk valami akadály, valami próba, már el is felejtjük azt, amit az Isten korábban tett. Ezek se azt mondták, hát ha az Isten 10 olyan jelet tett Egyiptomba, És meg tudta változtatni a fáraó akaratát. Hát ne féljetek! Nem veszünk a tengerbe, meg le sem mészárol a fáraó. Isten megment. Nem? Már ott kétségbe estek. De Isten ketté választotta a vörös tengert, keresztül vitte a népét, és mindig újra és újra jöttek olyan dolgok, ami miatt zúgolódtak, lázadoztak, ami azt jelentette, hogy komolyan Isten ellen fordultak. Minek is jöttünk ki, minek hallgattunk mi Mózesre, meg Istenre, ha már meg nincs kenyér, már meg nincs víz, most meg elfogyott a hús, most meg meleg van a sivatagba, aztán meg majd hideg lesz, és nem azt mondták, emberek, semmi probléma. Elfogyott a hús, és? Hát az az Isten, aki ketté választotta a vörös tengert. Majd ad nekünk húst. Elfogyott a kenyér, na majd ad nekünk kenyeret. De nem így beszéltek. Hanem mindjárt szembefordultak Istennel. És mit mond? Megharagudtam arra a nemzedékre. Tehát mit mond? 40 éven át látták a tetteimet. 40 éven. És úgy megszólított ez, hogy hány éve olvasom már a Bibliát? Hány éve hallok már igét? Hány csodát éltem át? Hányszor láttam, hogy emberek életét megváltoztatta az Isten? És bízom benne? Vagy jön valami, akkor mindjárt már aggódok, félek, már magam akarom biztosítani a dolgokat, vagy ott van a hit a szívemben, mert amit már az elmúlt évek és évtizedek alatt megtapasztaltam, azok megerősítenek. Mert Isten azért cselekszik, azért tesz sok csodát, hogy ezek megerősítsenek. Hogy amikor jön újabb gond, azokból már az a tapasztalat már előre segítsen, hogy nem kell félni, mert Isten most sem fog cserbe hagyni. Aztán mit mond? Vigyázzatok, testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen, gonosz szíve. Vigyázzatok. Mire kell vigyázni? A szívünkre. Milyen érdekes, hogy a Szentíró arra mutat rá, hogy a szívünkre kell vigyázni. Ugye hát ma az emberek nagyon vigyáznak a szívükre. Hú, rengeteg minden van, amit táplálkozásban, ugye a szervezetbe juttatunk, kiméljük a szívet, tornázunk, mozgunk a levegőn, ha valami baj van, mindjárt kapjuk az orvosságokat. De a Szentíró azt mondja, hogy oké, az rendben van, de a szíved, mint az Istennel való kapcsolatnak a helye, arra is vigyázol. Mert a szívünk, meg az egész lényünk, az a Szentlélek Isten temploma. És vigyázunk mi a szívünkre, mert mit mond? Hogy senkinek ne legyen hitetlen, gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Igen, mert a szívünk, ha nem vigyázunk rá, elszakadhat Istentől. Lehet hitetlen. Tudjuk, hogy eleve hitetlen az embernek a szíve, eleve gonosz, de amikor találkozunk az Úr Jézussal, ő elvégzi azt a csodát, hogy új szívet ad. És ebben a szívben már ő lakozik, már kapcsolatunk lesz vele és az Atyával, de ezt a kapcsolatot folyamatosan ápolni kell. Mert ha nem, velünk is megtörténhet, ami Izrael népével, hogy megkeményedik a szívünk, elszakad Istentől, hogy itt a 14. versben mondja, hogy ha részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mind végig erősen megőrizzük. Ugye miről van szó? Elkezdtek bízni Istenbe. Bíztak abban, hogy kihozza Egyiptomból, aztán, amikor Isten megbízta Mózest, hogy a vörös tenger felé nyújtsa ki a botját, és látták, hogy a tenger kettével elkezdtek megint bízni, hogy átérünk. Elkezdtek bízni a pusztában is, amikor látták, hogy Isten ad nekik mindent, amire szükségük van, és ott volt a szívükben, hogy Isten bevezet minket az ígéret földjére. De kiküldtek 10 kémet, kiküldtek 10 szemét, hogy térképezzék föl Kánaán földjét, és amikor visszajönnek a követek, ugye jobban van 12-t, küldtek ki minden törzsből egyet, és amikor visszajönnek a követek, elmondják, hogy hát valóban olyan az a föld, amilyennek Isten mondta, amilyennek ígérte. És viszont azt mondták, hogy van egy probléma, hogy valóban tejjel és mézzel folyik az a föld, csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és hogy nincs esélyünk megbirkózni velük, legyőzni őket. Tehát látták, hogy úgy van, ahogy Isten mondta, olyan gazdag az a föld, de amikor felfedezték, hogy ott emberek laknak, erősek, nagyok, jó fegyverzettel, már nem Istenbe kezdtek bízni. Tehát a bizalmukat elveszítették. Már nem Istenre figyeltek, hogy Istenünk megígérte, hát ha tényleg olyan az a föld, ahogy mondta, igaz, amit az Isten mond. Akkor az is igaz, hogy bevisz minket, és megoltalmaz, és miénk lesz a föld. Nem. Ők elveszítették az Istenbe vetett bizalmukat, és azt mondták, nem megyünk oda be, jobb nekünk Egyiptomba. Tehát visszafordultak, és Isten ezt megbüntette. Tehát ez a lényeg, hogy ha a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig erősen megőrizzük. Vagy telik velünk az idő, jönnek újabb események, újabb próbák, és itt derül ki, hogy bízom-e tovább is? Bízom-e ma is Istenbe? Lehet, hogy a világ mondja, ilyen baj van, olyan baj van, az fog történni, de ott van-e a bizalom a szívembe Isten iránt, hogy aki ennyi éven és évtizeden keresztül megmentett, meg az ő népét előre segítette, az ma is képes arra, hogy megoltalmazzon, megmentsen, majd bevigyen az ígéret földjére, vagyis az örökké valóságba. De itt is az van, hogy nekem kell megőrizni a bizalmat. És ez úgy lehetséges, hogyha naponta, ugye kapcsolatban vagyok vele, naponta átélem az ő jelenlétét, naponta megtapasztalom az ő csodáját, tehát ha ma megtapasztalom, hogy Isten oltalmaz, Isten erőt ad, Isten gondoskodik, akkor ebből holnap, ha jön a probléma, akkor erőt tudok meríteni. Azt mondhatom, hogy igen, hát tegnap is az Úr ott volt az életem mellett, ma is ott lesz. Nem kell félnem, mert ma más típusú bajjal találkozom. Annyiszor megtapasztaltam az ő szeretetét, kegyelmét, hogy hiszem, hogy most is legyőzi a problémát. És ugye, ha mi már a keresztre tekintünk, akkor még jobban megbizonyosodunk Isten szeretetéről, kegyelméről, szabadító hatalmáról. A zsidó nép nem tudott a keresztre tekinteni, de mi már igen. És láthatjuk, hogy Isten ott mindent megtett, mindent elvégzett, hogy a bűnünket eltörölje, hogy megszabadítson, hogy új élettel ruházzon föl, és van hatalma arra, hogy az úton végig tudjon kísérni, célba tudjon juttatni, és adja az Úr, hogy ez a bizalom napról napra erősödjön, és ezt ne rombolja le semmi. Ne engedjük, hogy bármi is lerombolja. Ne engedjük, hogy a félelem lerombolja. Hát aki látja, milyen nagy az Isten, annak az életében a félelem félrevonul. Ne engedjük, hogy nagy legyen, és így lerombolja a bizalmat, hanem inkább kapaszkodjunk az Úr hatalmába, nézzünk rá, és akkor megerősödünk. Ugye a tanítványok baja is az volt, hogy a viharra, és nem Jézusra néztek. Ha látjuk, hogy Jézus nagyobb, mint a vihar, akkor nem fogunk félni, akkor nem győzetünk le, hanem azt mondjuk, igen, Isten megőriz, de ha nem tenné, akkor se probléma, mert akkor meg hazavisz. Adja az Úr ezt a bizalmat, reményt a mi szívünkben. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az égét, és olyan jó, hogy Te ma is szólsz. Köszönjük, Szentlélek Úristen, hogy eljöttél pünköstkor a világba azért, hogy a tanítványok ne legyenek egyedül. Uram, nélküled semmik lennénk, nélküled sötétségben élnénk. Te köszönjük, hogy Te világosságot gyújtasz a szívünkben az ige által. Köszönjük, hogy mellénk állsz, és azt mondod, hogy ne keményítsük meg a szívünket. Halljuk meg, amit mond az Atya. Halljuk meg, ami le van írva, és engedjük, hogy az valóság legyen. Hogy világítson, mint a lámpa. Bocsáss meg, Urunk, hogy gyakran mi inkább sötétbe akarunk maradni. Lekapcsoljuk a fényt. De könyörülj, hogy ez ne így legyen. Könyörülj, hogy a szívünk nem eszesedjen el, hanem mindig kész legyen a Te szavadat befogadni. És add, hogy ezért tegyünk is a mindennapi kapcsolattal, a mindennapi igeolvasással. És Uram, hadd tudjuk úgy kézbe venni a Te ígédet, hogy igen, ez a Te szavad. Itt most Te beszélsz velünk. Van üzeneted az én számomra. Olyan csodálatos, hogy van számunkra üzeneted. Hogy ilyen egyszerű emberekkel, mint mi vagyunk, szóba állsz, nyomorult bűnösökkel, szóba állsz. Neked mindegy, hogy hol vagyunk az életben, te azt lenézed, mi van a szívünkben. Van-e utánad való vágyakozás, és aki hív téged, azt nem küldöd el, hanem megszólítod, magadhoz engeded, megérinted, gyógyítod, felemeled, megtisztítod, leoldod a bilincseket, és add, Uram, hogy mindig ezekből merítsünk erőt, hogy ne legyen zúgolódás a szívünkbe, mint Izrael népének, hanem bizalom, ott, hogy napról napra erősödjön a beléd vetett bizalmunk, és így haladjunk előre. Köszönjük, hogy eléd vihetjük gyülekezetünk tagjait, betegeket, megfáradtakat, egyedül élőket, a félelmes szívűeket. Uram, Te neked van hatalmad arra, hogy meggyőzd őket a hatalmadról, erődről, szeretetedről, váltságművedről, hogy ezáltal bizalom legyen a szívekben, és ne a félelem uralkodjon. Eléd visszük, Uram, mindazokat, akik még távol vannak tőled, akik nem ismernek, de könyörgünk azokért is, akik már hallottak rólad, de még az ige nem formált át az életüket. Urunk, munkálkodj bennünk, hiszen azt ígérted, hogy az ige nem tér vissza üresen, és amit te elkezdtél, azt befejezed, hogy nehogy elszakadjunk tőled. Őrizd meg attól, Uram, hogy bármilyen probléma elszakítson, hanem tudjunk ellenállni, merjünk beléd kapaszkodni, és mondjuk azt, hogy én Jézushoz ragaszkodom, mert ő megment, ő nem hagy magamra, ő nagyobb minden gondnál, bajnál, betegségnél, nyomorúságnál, a halálnál is, mert feltámadt és él. Ezért tegyen tied a dicsőség, a dicséret, és így visszük eléd egyházunkat, népünket, és ezt a világot köszönjük, hogy meghallgatsz. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Ha az Úr akarja, és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától hétközi Isten tiszteletet tartunk, majd vasárnap 10:30-tól a templomban advent második vasárnapi Isten tiszteletre kerül sor, és konfirmációra is sor kerül ezen az alkalmon. Befejezésről az 512. dicséret 6. versét énekeljük, szólj és csitítsd a bút.
Szólj és csitítsd a bút, mert jó és kínjé tűrnek. Szabad, írs gyógyító erő, szólj dicsőséged úgy, még szebben tündökölhet, és még